János evangélium a harmadik fejezetéből a 22-től a 36. versekig olvassuk fel. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, hanem a mennyből adatok meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Imádkozzunk!
Az ige hirdetés előtt egy kis személyes dolgot hadd mondjak. Ez a vendégünk talán még belefér a lehetőségeid közé, hogy olyan sokan vannak itt a testvérek is, felesége nem tudott eljönni, és biztos mindenki furcsája, hogy miért nincs itt. Nagyon szeretett volna eljönni, de hát olyan történt vele, ami az ő betegeivel szokott, megbetegedett. Tehát sajnos ilyet még én nem láttam, mióta ismerem egy év, másfél vagy egy év óta, de hát lázas beteg is nem tudott eljönni, és ezért nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és így hát sajnálja ő is, de én is, hogy most egyedül kellett eljönnöm. Köszönöm szépen. Egy személyes részt még hadd mondjak, mert nem is tudom, hogy idén voltam-e a gyülekezetben. Egyszer elromlott az autóm, akkor biztos, hogy voltam csoportórán, vagy imaórán, valamelyik, azt hiszem imaórán voltam, de azt hiszem Isten tisztelten nem voltam. És azt szeretném visszajelezni, hogy ez az ének, ez nekem valahogy új. Valahogy annyira jó volt ez a igeolvasás előtti utolsó éneket ismertem, a Tamást kérdeztem, ezt ismerjük? Hát a szövegből nem derült ki, de nagyon szép volt, hát én kényeztem rajta. Nagyon szép volt, nagyon szépen köszönöm, és ez a kísérettel együtt valahogy nekem egy élmény volt. Ezért érdemes engem meghívni talán, mert akkor nekem minden újra új lesz és szép. És ez az ének, amiről itt utoljára énekeltünk, hát ez talán az igehirdetőnek szól a legjobban, amikor készül, de akik eljövünk újra és újra, tényleg szabad az Úrra figyelni. Vajon abból az igéből, ami felolvasásra került, magyarázat nélkül szól-e valamit, vagy abból, ami szeretne elmondani az igehirdető, van-e olyan üzenet, ami nekünk szól. Én azért hoztam ezt az igét, mert én voltam egy Isten tiszteleten Kecskeméten, a sógornőméknél, és ott ezt az igét hozta valaki. Egész másról fogok beszélni, mint amiről ő beszélt, de a központi gondolat, ugye itt a kérdés a kis kiosztott lapon benne van, hogy ki növekszik. Ugye a felolvasott részben azt olvasta föl Tamás, hogy azt a mondatot a 30. versből, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És ez fogott meg engem azon az Isten tiszteleten, és én nagyon próbáltam beilleszkedni a egy Mózesbe, de aztán utólag kiderült, hogy én nem hallgattam meg a testvéreknek a szolgálatát, és amikor Józsival vezétem, hát azt mondta, hogy a Monti az már a 7. részbe is belekaszált, meg nem tudom, a 8. és én meggondoltam, hogy nekem jön a 7. rész, én szépen belesimulok. Na hát akkor jól néznék ki, hogyha én a 7. részre jöttem volna ezek szerint, de aztán úgy döntöttem, hogy egy olyan részt választok, ami engem személyesen érint. Nem minden, amiről beszélek, de több gondolat igazából érintett engem. Ez a keresztelő Jánosról szeretnék igazából beszélni, egy olyan emberről, aki olyan ember volt, mint mi. Nem úgy, mint az Úr Jézus, aki Istentől született, és embernek ember volt, de valahol azért tudjuk jól, hogy bűn nélküli volt, de János azért olyan ember volt, mint mi. Emlékezünk rá, amikor Pétert vagy Pál apostolt akarják imádni azok, akik látják az ő gyógyításait, hatalmát, akkor ők azt mondják, hogy emberek, ezt ne tegyétek, mert ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. És amikor keresztelő János, bemerítő Jánosra gondolok, akkor valami hatalmas íve van az ő életének, és ezzel együtt nagyon bátorító pont az a rész, amiben ő megbicsaklott. Hogy Isten valakit kiválaszt egy olyan munkára, amit más nem kapott ezen a földön, ráadásul olyan minősítést kap ez a János, hogy az Úr Jézus olyat mond, amit emberfia nem hallott még, hogy asszonytól született, nagyobb ember nem született nála. Hát ha mi rám soroltunk volna, gondolom, mi mást ezért előrébb soroltunk volna, de az Úr Jézus valami olyasmit tud, amit mi nem. Na most ezt azért mondom, hogy amikor erről kicsit beszélek, és akkor az egész élete az ő megbotlásával vagy megbicsaklásával kapcsolatban is erősítést adott nekem, és remélem mindenkinek erősítést ad. És ugye egy olyan szomorú történetben élünk, hogyha nem tudom pontosan, hogy a Malakiás könyve az utolsó könyv, de minden esetre lezáródik az Ószövetség, ugye van egy üres lap, és kezdődik egy új oldal, és a között, a két oldal között 400 év telik el. Valami miatt Isten elhallgat. Valami miatt nem szól, nincs próféta, nincsen kijelentés, nincs új írás, csönd, mintha Isten elfelejtette volna a népét. És egyszer egy idős házaspárnak Isten kijelenti, hogy fog születni egy gyermek. És ez a gyermek nem akárki. Ez a keresztelő János, a bemerítő János, és ő fogja hirdetni az Istennek az igéjét úgy, hogy megkészíti valakinek az útját, akire mindenki várt ezen a földön, a világ megváltására. És egy-két igét azért szeretnék felolvasni azért, hogy ő hogyan is indult ez a keresztelő János. Azt tudjuk, hogy az édesapja már proféciát kapott róla, angyal szólt Zakariásnak, és utána az ő élete elindult ennek a mezgyén, hogy ő készül Isten fiának az út készítésére. Erről nem sokat tudunk, de azt tudjuk, amit ő maga mond magáról. A Márk evangéliuma első rész 6. és 7. versét hadd olvassam először. Márk 1:6-7, rossz helyen nyitottam ki. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette: utánam jön, aki erősebb nálam, és még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Tehát keresztelő János, bemerítő János valami egyszerű viselkedéssel, vagy életmódban élt, valami nagyon-nagyon szegényesen, talán a környezetének egyik a legfurcsább embere lehetett, mert abban az időben már a római korban nagyon jó módban éltek egyes emberek, és ő pedig valami nagyon szerényen élt. És itt a legfontosabb gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy János mennyire tisztában van az, hogy ő kicsoda, és hogy ki az, akit ő neki szolgálni kell. Aztán átlapoznánk a Máté 3-ba egy egész rövid vers idézetre, vagy pár versre, 3. rész 13-tól a 17. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta őt visszatartani, és azt mondta: nekem van volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most meg, ez illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és imé megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galambformájában ereszkedik őre át, és hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Most egy kicsit próbáljuk mindent a bemerítő keresztelő János szemszögéből nézni, hogy ő tudja, hogy kicsoda Jézus, és újabb pecséteket kap. Ő alázatosan visszalép, amikor jön hozzá Jézus, hogy megkeresztelje, mert tudja, hogy ő sokkal nagyobb, és sokkal méltóbb, hogy ő ezt megtegye. És amikor azt mondja neki az Úr Jézus, hogy ez mostan nem így, ezt most másképp kell tenned, mint ahogy te gondolod, nem azt mondja, hogy hibáztál a gondolkodásodba, de ezt így kellene tenni, akkor ő megteszi, és azonnal a mennyből egy erősítést kap, hogy ez az Istennek a drága fia, akiben gyönyörködöm. Tehát János valami olyan tudásnak a birtokában van Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy úgy gondolom, hogy az akkori kor emberének senkinek nem volt. És ő volt az, aki egyengedte ezt az utat Jézus Krisztus előtt. És akkor jön számomra megint egy fordulat, és ezt még nagyon-nagyon jól veszi János, amikor a 26. versben azt olvassuk, hogy odajöttek a zsidók, és vitába szálltak a tisztulásról, és oda mentek Jánoshoz, és azt mondták neki, na itt volt a politika, egy kis féltékenységet benyomunk, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. Kvázi téged leírtak. És erre hogy reagál János? Vagyis még inkább azt látom, hogy ő sziklaszilárdan áll az ő hitében, és meg sem inog egy pillanatra sem, hogy ezt a megbecsülést, ezt a elsőbséget Jézus Krisztusnak adja. És érdekes, hogy Jánost ezek után börtönbe vetik, és ez az utolsó jelenet, amit most olvastunk, és míg börtönbe vetik, utána néztem, hogy mi történt az Úr Jézussal. Tehát ugye azt látjuk, hogy János hirdeti az evangélium, hogy térjenek meg, és az Úr Jézusra mutat, bemeríti az Úr Jézust, teszi a dolgát, hirdeti Isten igét, ameddig tudja, és utána börtönbe vetik, ugye, mert megmondja az igazat az ő feljebb valójának, királyának, és ezért börtönbe kell kerülnie. És ez alatt, ezt nem tudom, hogy mennyi idő, de gondolom elég sok idő eltelt, de döbbenetes dolgok történnek ez idő alatt. Ez azért érdekes, mert utána ugye Jánosnak lesz kérdése az Úr Jézus felé. Hogy ez alatt az idő alatt az Úr Jézus kiválasztja az ő tanítványait, egyébként ezt mind a Máté 8. részében el lehet olvasni egészen a 10. fejezetig, csak én slágvortokban elmondanám, hogy mi történik ez idő alatt. Tehát nem kis dolgok történnek. Az Úr Jézus kiválasztja a 12 tanítványát, egy leprás gyógyít meg, amit azelőtt senki soha nem tudott megtenni. Akkor a Kapernaum szolgáját, százados szolgáját meggyógyítja, és valami csodálatos módon, illetve olyan módon, ami zsidó ember létére megtett, hogy pogányt meggyógyít, ráadásul a hite alapján. Aztán Péter anyósát meggyógyítja a láztól, lecsendesíti a tengert, egy hatalmas gyógyítás, a gadarei megszállott meggyógyítása, amivel egy egész falu nem bírt, vagy talán városok nem bírtak, és bénát gyógyít meg, amit azelőtt senki nem tett. Utána volt a vérfolyásos asszony meggyógyítása, és a Jairus lányának a feltámasztása, de még, bocsánat, még én is azt hittem itt a vége, de még ott van a Máté 9-ben a két vak meggyógyítása, és a Máté 9.32-ben a megszállott néma meggyógyítása, és akkor történik még a tanítványok kiküldése. Tehát döbbenetes a kép, történik a tanítványok meghívása, a tanítványok kiküldetése, és közben mindaz a dolog, ami a csoda kategóriába megy. És ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy igazából mi történik János szívében. Tehát jönnek a Máté 11.3-ban a kérdéssel a János tanítványai, vagyis hát az Úr Jézus kérdezi meg a tanítványokon keresztül, hogy Jézus, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Eddig sziklaszilárdan áll János hite, és most úgy tűnik, hogy megbicsaklott. Azt mondta, hogy íme az Isten báránya. Elmondta azt a csodálatos evangéliumot, amit a Tamás felolvasott. Senki az Úr Jézus előtt így nem fogalmazta meg a Messiásnak a küldetését. Ilyen prédikáció szerűen, amiből mindenki érthet, hogy ő miért jött. És akkor azt látjuk, hogy megbicsaklik. Úgy tűnik, hogy a proféciá, amit János hirdetett, az a meggyőződés, amiben ő élt, ellentmondani látszott a tapasztalattal. Jézus Krisztus válasza erre a kérdése nagyon tényszerű, hogy gyógyítások és az evangélium hirdetése folyik, és az utolsó mondata árulkodik arról, hogy Jánoshoz mit üzen. Azt mondja a Máté 11.6-ban, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Úgy tűnik, hogy ismét előtérbe kerül a hit. És mit is jelent a hit? A zsidókhoz írt levélben a megfogalmazásban olyan jó volt megint ezt ebből a szemszögből olvasni. Most János apostol, Bemerítő Jánosnak a szemszögéből. A remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hát az alapige nem csak Jánosnak vonatkozik, ez a 30. vers, hanem ránk is, hogy Jézusnak növekednie kell, és nekünk kisebbé lennünk. Ezt valahogy, ez a téma valahogy kétszer belekerült a vázlatomba. És az a kérdés, hogy van ez a mi életünkben? Hát akik megtértünk, elfogadtuk Jézus Krisztust, én azt hiszem, ugyanúgy nekünk sem kérdés az, hogy kicsoda az Úr az életünkben. És olvassuk Pál apostoltól, hogy az Úr Jézus Krisztus ismerete mindig kell, hogy növekedjen az életünkben. De ezt a mondatot csak Jánostól halljuk, és úgy tűnik, hogy ez csak az egyén, mi magunk mondhatjuk el Istennek, vallomásként. Ezt nem lehet parancsba adni. A cél az, hogy ő növekedjen, mi pedig kisebb legyünk. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan életprogram, ami nagyon nem tetszik. Elméletben persze, hát ez így van, hát az Úr Jézus, a világ teremtésének a részese, ő a megváltónk, és azt tudjuk, hogy majd odát már a mennybe menetel óta milyen hatalommal és milyen erőkkel bír, ezt mi elismerjük, na de úgy tűnik, hogy ez nem elég. Úgy tűnik, hogy itt valami növekedésről van szó, a mi szemünkben őróla, és a saját magunkról alkotott véleménynek is változni kell, de hát nem pozitívan, de nem is depressziósan, hanem tényszerűen. Hát hogy van ez? De azért nekem az a legnagyobb öröm hírem ebben a történetben, hogy kerültünk-e már igazából, akik itt vagyunk, kételybe, amikor megingott a hitünk. Ha igen, ne keseredjünk el. Mert látjuk, hogy Jézus nem kioktatja Jánost, de válaszában azt erősíti meg, hogy ő a Messiás már, mint az Úr Jézus Krisztus. És utána, amikor János nincs ott, akkor olyan dolgokat mond Jánosról, amit talán még soha nem hallott meg, ahogy szoktuk mondani, agyba főbe dicséri Jánost. Hogy van ez? Ez maga a lelki gondozásnak is a része Isten részéről. Kételkedik benne valaki, és az Úr Jézus megdicséri. Hogy vagyunk mi, amikor bennünket a bizalomtól megvannak a családban, munkahelyen, és azt kérdezik, hogy az úgy van-e, amit mondtunk vagy tettünk. Kicsit régi a történet, de emlékszem rá, hogy iskolában a Fantomas nevezettük kémia tanár azt mondta, hogy Varga, ne súgjál! Fölpattattam és odaüvöltöttem, de most a mikrofonra való tekintettel nem teszem. Én nem hazudtam, de úgy üvöltöttem, és akkor azt mondta, hogy na jó, ülj le. Ugye erre gondolok, hogy amikor olyan vélemény vagy olyan bántás ér, ami nem jogos, arra hogyan reagálok? És hogy reagál az Úr Jézus, amikor az ő által a legnagyobb embernek titulált ember megbicsaklik? Mert azt mondja, hogy hát végül is te vagy az, akiről én úgy gondoltam, hogy te vagy, de mintha nem az lenne, valami ilyesmi van benne. Hát mert azt mondja, hogy vást várjunk, tévedtem. Egy nagy tanulság még itt van, amit szerintem nem árt nekünk elvinni, főleg nekem, mert ezt magamnak gondoltam először, de talán más is tud meríteni belőle, hogyha nekünk kételjünk van, mindig attól kérdezzük meg, aki felé irányul a kételjünk. Ez lehet Isten, lehet egy ember, lehet a házastárs, lehet a munkatárs, de ne a harmadikat kérdezzük meg. Mert ha ezt tesszük, akkor valahol magunk mellé állítjuk azt az igazságot, amit mi hiszünk, amit én hiszek magamról, vagy azzal a dologgal kapcsolatban. És János ezt kérdezte. Ő magát, az Úr Jézust kérdezte meg. Nem ment el valaki máshoz, hogy megtudja, netán a tanítványaitól, hogy te emberek, ez tényleg ez a Mesiás? Meséljetek már róla. Mi a referencia? Magát az Úr Jézust kérdezi meg. Aztán, ha visszatérek egy kicsit még erre a gondolatra, hogy neki kisebbné kell lennünk, neki pedig nagyobbá, akkor azt is figyelembe kell vennem, amit eddig nem nagyon vettem észre, pedig tudtam a logikámmal, hogy az Istennel való kapcsolat nem lehet statikus. És ezért nagyon jó ez a gondolat, hogy neki növekedni kell, nekem alászállnom, mert bennünk él valami olyasmi, hogy ha mi megtértünk és engedelmeskedünk Isten igényének, olvassuk az igényt, járunk gyülekezetbe, mindent idézőjelbe szabályszerűen teszünk, akkor beáll egy békesség, egy nyugalom Isten és közöttem, és boldogság van. De úgy gondolom, hogy ez nem így van, mert vagy mi növekszünk, vagy ő. Vagy ő lesz kisebb, vagy mi leszünk kisebb. Úgy tűnik, hogy ez megkerülhetetlen. Csak ez olyan szomorú, amikor ezt így végig gondoltam, hogy ez így van. És akkor, hát vannak lehetőségeink, hogy megállunk Isten előtt, és megkérdezzük, hogy ez hogyan van. Ha még nagyobb bátorságunk van, akkor megkérdezzük a hozzánk legközelebb állót, hogy te szerinted ez hogy van. De vigyázzunk, és vértezzük fel magunkat azzal a erővel, hogy fogadjuk el, vagy legalábbis ne azonnal mondjunk nemet, ha valami olyasmit mond a másik, ami nekünk nem úgy tűnik. Hát én is sokszor így vagyok, hogy amikor olyan gondot hallok, drága feleségemtől, az a típus, aki nem szokta kendőzni, hogyha van véleménye. És ez néha úgy mellbe vág, mert én más gondolok magamról. Mi meglepő. De ez lehet, hogy másnál is azért fordít már. De ez csak mentség volt. Jánossal kapcsolatban még egy olyan gondolat, amit elfelejtettem mondani, hogy amikor ő börtönben volt, akkor az ő édesapjától, vagy maga az ő saját tanulmányaiban ismerhette az Ézsaiás 52. rész 13. és 15. versét, és annál nehezebb volt neki az az állapot, amibe került. Mert ott az van megírva, hogy eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz, ámulatba egy majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak majd meg, amiről eddig nem hallottak. Hát ő azt gondolta, hogy ha az Úr Jézusnak az a munkája, hogy megváltsa a népét, akkor és az eredményes lesz, ezt ő tudja a proféciából, hogy a proféták, amit mondanak, igaz lesz. Ha magasra emelkedik az ő lénye, személye, és igen hatalmas lesz, akkor most mi történik? Itt vagyok a börtönben, nem tudjuk, ezt én csak feltételezem. De lehet arra is gondolni, hogy idézőjelben csak csodákat tesz az Úr Jézus, de nem történik semmi az országban. A rómaiak itt vannak a nyakunkon, ráadásul római börtönben vagyok, ha úgy vesszük. Nem tudjuk, hogy miket gondolt, de valami történt az ő gondolkodásában, amire úgy gondolom, hogy az összes profécia igaz, és a proféták is, amit csak mellékesen szeretnék megjegyezni, hogy a proféták mindig azt mondták el, ami az Istennek az akarata, de nem mindig volt rájuk bízva az értelmezés. És ez egyértelműen látszik, hogy ez az értelmezés helytelen volt, ha így gondolta véletlenül János, de az apostolok, vagyis a tanítványok is így gondolták, hogy az ő hatalma egyre nagyobb lesz, és igen hatalmas lesz, hogy mikor állított helyre a királyságodat, ugye az apostolok cselekedet első részében erről olvasunk, és akkor az Úr Jézus ott is kiigazítja őket, és érdekes, hogy az Úr Jézusnak mindig nem igen, meg nem a válasza, hanem valahogy, mintha mindig a kérdés mögé látna, és arra válaszol. És a tanítványoknak is azt mondja, hogy nem a ti dolgotok ezzel foglalkozni. Nem azt mondja, hogy ez mikor lesz, vagy hogyan lesz. Jánosnak se azt mondja, hogy igen vagy nem, hanem elmondja azt, amit látott János. És ad neki egy tanácsot. Hogy boldog, aki nem botránkozik meg. Tanácsot ad, tanácsot. Én azt hiszem, hogy ez is egy olyan csodálatos lelkigondozási attitűd, amit az Úr Jézus gyakorol, amit szabadna nekem is, és nekünk is gyakorolni, amikor valaki bármilyen kérdéssel hozzánk fordul, hogy ne parancsot adjunk meg, ne útvonalakat, hanem tanácsot, ezeket kérdéseket, hogy a másik ember meg tudjon állni Isten előtt. És akkor azzal szeretnék itt a végén foglalkozni, hogy mit tanulhatunk János életéből, milyen példa lehet a mi számunkra, ma élő hívőknek. Mert ugye arról már bizonyságot tettem, hogy mi abba a helyzetben nem kerülhetünk, amiben ő. Hogy a megváltónak az utat elkészítsük. Nem lehetünk azok, akik 400 év után, hallgatás után Isten kijelentést ad nekem, mint prófétának. Tehát ilyen beosztásunk, ilyen munkánk biztos, hogy nem lesz. De valahol mégis, mint Isten áldott gyermekének, nekünk is lehet ebből tanulság. Az első gondolat az, amit a Márk evangéliumból olvastunk, az a nagyon egyszerű életvitel, számomra példaértékű, hogy János egy odaszánt életű Isten gyermeke volt minden sallam nélkül. A másik gondolat az, hogy nem voltak saját tervei, és nagyon nem törődött saját magával és kényelmével, ezt azért láttuk. Aztán, amit Isten rábízott, azt hűen teljesítette, hirdette az igét megalkuvás nélkül. Ha elolvassuk az ő ige hirdetését, hát az minimum fővesztéssel járhatott volna, hogyha valaki azt nem az Úrtól kapja, és nem az ő megbízásából. Mert olyan keményen és olyan kímélet nélkül tette, hogy abból csak baj lehetett volna. És mi lett belőle? Áldás. Emberek mentek hozzá. Ezt látta János, és aztán egyszer csak mégiscsak fordult a kocka. Amit ő tesz, az úgy, ahogy van jó, és van valaki, aki vagy kevesebbet tesz, vagy többet, nem tudjuk fizikailag az Úr Jézus mennyit munkálkodott abban az időben, de mindenki ő hozzá megy. És ugye itt jön föl a negyedik tanulság, amiről már egy pár szót beszéltem, de még szeretnék erről egy kicsit beszélni, hogy amikor kételyek merülnek föl valakiben, még a legnagyobbakban is, ahogy írja az ige, talán éppen az Ézsaiás, hogy még a legkülönbek is megbotlanak. Hát ez a János, ez a bemerítő János is látjuk, hogy megbotlott, és igazából az történt vele, hogy elveszítette a hitének egy jó részét. Hogy legalábbis úgy gondolta, hogy ezt meg kell erősíteni. Ebben a dologban viszont meg nekünk kell őszintének lennünk magunkhoz, hogy vannak-e olyan kérdéseink, amiben nem vagyunk tisztában Istennel kapcsolatban. Vannak-e olyan kérdéseink, és ezt bemerjük-e vállalni, vagy mint jó hívők, hát nekünk ezt tudjuk, mi a jó válasz, és idézőjelben azt is hisszük, de valahol belül valami kétség emészt bennünket. Aztán ezzel a gondolattal, hogy néki növekednie kell, nekem pedig kisem lennem egy utolsó gondolat, hogy mire tartom én magamat, mekkora hívőnek gondolom magamat, és hogy tudomásul veszem-e, vagy bevállalom-e ezen a mai délelőttön is én is ezt a kijelentést, hogy én ezt kívánom. Hogy ő növekedjen, én pedig kisebb legyek. Ez pedig azzal jár, hogy mind nagyobb beleszólása lesz az én mindennapjaimban. Mert ha így fordítjuk le, akkor ez nem csak egy vallomástétel, hanem egy elkötelezettség is. És azt kívánom a testvéreknek, amit magamnak is, hogy legyen olyan elkötelezett az életünk, mint János szél volt, legyen bátorságon kételkedésben megkérdezni az Urat, vagy akivel szemben bizalmatlanok vagyunk, legyen az Úr, hogy igaz legyen ránk is ez a mondás, amit János mondott, hogy néki növekednie kell, nekem pedig kisebb lenne. Imádkozom. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te az igédben olyan gondolatokat vesz föl, ami nem csak elméleti, és főleg nem elméleti, hanem gyakorlati. Újra és újra felmerül a kérdés, hogy ki az Úr a mi életünkben, te vagy mi magunk, vagy programok, vagy tervek, vagy bárki más ember. Urunk, amikor elfogadtuk az Úr Jézus Krisztus megváltónknak, akkor nagy öröm volt a mi életünkben, és úgy gondoltuk, hogy ez a csúcs, és valamilyen szempontból, az örökkévalóság szempontjából ez a belépő nélkül nem lehet örök életünk, ez igaz, de látszik, hogy te ezt az uralmat növelni szeretnéd, mert az úgy normális és helyes, de te látod, Uram, hogy mennyire nehéz kicsinek lenni, még a saját szemünkben is, ha pedig más lát kicsinek, azt pedig nagyon nehezményezzük. Te add, Uram, hogy tudjunk élni a Te igéd szerint, Te töltsd be a Te szent lelkeddel, ahogy énekeltük is, és hadd legyünk készek újra és újra melletted dönteni, Atyánk. Amen.